Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia Most a Civil Rádióban.
A Demokrácia Most mai házigazdái szokásos módon Sain Mátyás és Péterfi Ferenc vagyunk, és a vendégeink a Vajó Város és Folyó Egyesület képviselői Lohász Cili és Tömör Miklós. Mindjárt azt kérdeznénk, bár többször különböző rövid interjúkban már megszólítottunk benneteket, meg egy-egy ügyről beszéltünk, de azért egy kicsit most szeretnénk ebben a közel egy órában a Vajó működését körbejárni. Hogy is keletkezett ez a dolog? Hogy lett nektek a Város és Folyó két ilyen nagyon fontos fogalommal egy összefont változatban, hogy lett a ti programotok, hogy alakult ki?
Hát köszönjük a meghívást, és köszönöm a kérdésedet, köszönjük. Hát korábban mindketten, vagy a Vajó minden alapító tagja valamilyen civil szervezetnél dolgozott, várossal foglalkozott, kultúrával, várossal és kultúrával, természetvédelemmel, ilyesmivel, és kerestünk magunknak egy fókusztémát, hogy mi lenne az a fókusztrát, amivel érdemes lenne foglalkozni. Én előtte kerékpáros klubnál dolgoztam, kulturális köztér használattal foglalkoztam, és akkor nekem konkrétan úgy jött ez a téma, hogy én végigbicikliztem a Duna partján Linctől egészen Mohácsig.
Jó, hát az egy spéci út lehetett.
Igen, ez majd egy hónap volt, és ott mindenhol fölöttünk a Dunában. Az egész biciklitúra során, ez egy nemzetközi túra volt, és amikor Budapestre értünk, akkor egy angol lány megkérdezte, hogy és akkor ma megyünk fürdeni? És akkor mi meg természetesen azt választottuk, hogy hát nem, hát Budapesten nem fürdünk, ezt mindenki tudja. És akkor utána kezdtünk el ezen gondolkozni a túra többi részvevőjével, hogy miért kell ezt mondanunk, hogy ez miért egy alapvetés, hogy itt nem lehet fürdeni a Dunába. És közben gondolkodtunk a Ciliékkel, meg az akkori alapítókkal, hogy hogyan lehetne kicsit a városunkat jobbá tenni, és akkor jött ez a Duna, mint fókuszpont nekem, vagyis a szervezetnek, és gondolkoztunk ezzel, hogy mi legyen a neve, és akkor mivel kell foglalkozni, hát várossal és folyóval, és akkor így valaki bedobta, vagy az akkori a Fenninberger Ádám dobta be ezt a nevet, hogy hát akkor legyen Vajó, és akkor beszólásból jött, és akkor úgy maradt.
Rögtön. Azért, ha jól értem, a fürdés az egy ilyen ütős hívószó, de igazából egyáltalán a Dunához való viszony, vagy a Dunához való lejutás.
Igen, a Duna, hát a fürdés a távlati cél, a messzi távlati cél, vagy most már nem olyan messzi, miatt a romai parton lehet fürdeni, de igen, a Vajó missziója az, hogy a Duna partok megközelíthetőek legyenek, és könnyen használhatók. És ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy érinthető legyen a Duna vize. Mert ez mindent elmondta.
Majdnem fürdés.
Hogy oda tudjunk menni, és bele tudjunk nyúlni. És ez egy jó kikapcsolási pont legyen.
Cili, te is? Te alapító vagy te is?
Igen, igen. Én nekem egy kicsit ilyen absztraktabb, ahogy belekeveredtem, mert én meg így a zöld témákban dolgoztam, így ebbe az időbe, és szóval egy ilyen fenntarthatósággal foglalkoztam, és inkább ilyen elméleti szinten, mert hogy a fenntarthatóság témájában azért így tök sok mindennel az van, hogy így beszélünk róla, hogy de jó lenne, ha lenne ilyen biodiversz kert, meg hogyha szélkerekek lennének a háztetőn, meg minden házon napelem lenne, de hogy ugye amikor 2010-ben, amikor a Vajót alapítottuk, akkor ezek közül, amik most ma már amúgy teljesen normális dolgok, akkor ezek tényleg ilyen nagyon ilyen, hát ilyen futurisztikus dolgok voltak. És nekem úgy jött, hogy így kerékpároztam a városba, és egyszer csak irányítottam, hogy hát ugye tulajdonképpen a Duna, bár érzem az illatát, ott a Döbrentei tér és a Szabadság híd közötti szakaszon, de semmilyen kapcsolatban nem vagyunk vele. És akkor így tulajdonképpen így a közlekedés, a mobilitás kérdései kapcsán, meg azzal, hogy a zöld témákat iszonyúan nehéz kommunikálni. Szóval én akkor így abba dolgoztam, hogy nagyon, nagyon nehéz arról beszélni, hogy miért fontosak a fenntarthatósági dolgok, miért fontos egyáltalán, hogy egy város az fenntarthatóan működjön. És akkor, ahogy a Miki mondta, hogy ez a városi köztér használat egy ilyen nagyon, nem tudom én, szemléletes, meg egy nagyon könnyen megfogható tere volt annak, hogy, hogy mégiscsak hogy lehet erről beszélni, hogyha egy teret elkezdünk megváltoztatni, és akkor ezt ezek mentén, az értékek mentén, amit mondjuk amúgy így az élhető város meg a fenntarthatóság témájába sorulunk, akkor az hirtelen így megfoghatóvá válik a, az ott lakók számára is, és ez egy ilyen nagyon fontos sarokköve volt a Vajónak, amikor alapítottuk, hogy így egyrészt, hogy így megcsinálunk dolgokat, szóval, hogy így mindig így valamit megépítünk, vagy megcsinálunk, még az elején nagyon picibe gondolkoztunk, hogy egy padot oda teszünk valahova, vagy egy kacsakövet bedobunk a vízbe, de hogy az így megtörténjen, és akkor gyakorlatilag ebből kezdtük el így, így felépíteni, hogy, hogy mindig így megcsináljunk valamit, amit elképzelünk, hogy hogyan működhetne, és ezt megmutatni, hogy ez valóban tud működni, akár ilyen nagyon picibe is, és akkor, akkor könnyebb róla beszélni utána.
Ma már urbanista körökben vannak ilyen divatos kifejezések, mint a space making, hogy, hogy a placból valami belakott, élhető, használt tér legyen, vagy a taktikai urbanizmus, hogy kis dolgokkal, mint egy kacsakő, vagy egy nem tudom mi, egy pad beavatkozzunk a terület használatába, de hogy ez nem volt mindig így, és szerintem az a generáció, aki mondjuk a rendszerváltás előtt volt gyerek, nekünk egy ilyen tanultehetetlenségünk volt a várossal kapcsolatban, hogy valakik megmondják, hogy mire kell használni egy adott területet, felosztják, és abban nem lehet beleszólni, az úttest, a járda, az járda. Tehát, hogy nehéz volt ezt, például ezt a tanultehetetlenséget átlépni?
Hát szerintem ez is egy ilyen indítója volt a Vajónak amúgy, hogy, hogy pont volt így a, akkor milyen 30-as körül voltunk, és hogy azért szerintem mindannyiunkban volt egy ilyen elégedetlenség, így mondjuk így a politikával szemben, akkor hogy egy demokrácia az, hogy működik Magyarországon, hogy mennyire lehet részt venni folyamatokba. Ugye ez az egész város tervezésen nagyon absztrakt volt, így nagyon távol valakik ülnek, és ők valamit így kitalálnak, és szerintem egyébként több más civil szervezet is akkor 2010 előtt alakult, akik így kicsit ezt próbálták megkérdőjelezni, hogy egyáltalán a városlakók mennyire tudják befolyásolni ezeket a folyamatokat, mennyire lehet ebbe beleszólni, és szerintem ez a mi egyéni frusztrációnkból is jött ez, hogy tulajdonképpen ezt próbáltuk így mi magunk módján így megugrani, vagy ezzel foglalkozni.
Miki, te is kezdtél volna valamit?
Hát, hogy csak, hogy mi nem ismertük ezeket a szavakat, hogy placemaking,
taktikai
vagy taktikai urbanizmus. Most már ismerjük, és próbáljunk ebből tanulni, vagy ezeket megismerni, más példákat más országokban. De valóban akkor ez egy ilyen beállt status quo volt, hogy van valami a városban, és ezt nem lehet használni. Akkor volt az, hogy a Liszt-Ferenc tér így kinyílt, vagy a Gödör, a Erzsébet tér megszűnt buszmegálló lenni, és egy kicsit így elkezdték az emberek használni a tereket. Akkor nem voltak teraszok akkoriban Budapesten, vagy nagyon kevés, és az, hogy egy vendéglátónak terasza van, az is akkoriban kezdődött egyáltalán, és ma már mindegyiknek, hogy ma már ez egy ilyen alap. És hogy ez miért volt bennünk akkora bátorság, hogy ezt megtegyük. Szerintem akkoriban én részese voltam a kritikámász mozgalomnak, amit szerintem egy ilyen Magyarország szerintem egyik legsikeresebb civil mozgalma a mai napig, és ez szerintem egy egész generációnak adott egy akkora lökést, ami azóta is kitart ezekben az emberekben, és nagyon remélem, hogy lesznek még ilyen dolgok, akik az utánunk jövő generációknak is ugyanekkora lendületet tudnak adni, de hogy nekem az, hogy akkor ez megtörténhetett, hogy abból, hogy mi, nem tudom, 200 ember biciklizett Budapesten, és eltelt pár év, és 10 000-ek voltak egy-egy ilyen felvonuláson, és utána tényleg változtak a dolgok a bringás szempontból is. Ez egy adott egy akkora
löketet,
vagy akkora magabiztosságot, hogy mi azt mondtuk, hogy na, mi pedig a Dunaparttal szeretnénk foglalkozni, mert itt is lehet változtatni a dolgon, és hogyha elkezdjük mondani, hogy ezt használni kell, és másra kell használni, akkor az egy kicsit megérik az emberekben. amikor alakult a vajó, akkor azt mondtuk, hogy hát szemlélet formálni kell. Szóval, hogy mi nem tudjuk ezt megcsinálni. Az volt, hogy 2020-ban reméljük, hogy végig tudunk sétálni a rakparton, ez volt a cél, ami igazából most végül is teljesült a Covid alatt hétvégente már volt erre alkalmunk. És de néhány évvel, mondjuk 2017-ben nem gondoltuk, hogy 2020-ra ez teljesülni fog. És egy 10 éven keresztül csináltunk olyan programokat, vagy olyan pici beavatkozásokat, amikkel ebbe az irányba mentünk. Hát egyre nőttek ezek a léptékek, amikkel foglalkoztunk, de tényleg nagyon kicsi dolgok kezdtünk.
Mi volt az első egy-két tevékenység, ami a startot jelentette?
Hát a legelső tevékenység az ez a kacsaküldő bajnokság volt egyszer januárban, 2011 januárban magas volt a Duna vízállása, és kijött a Pesti alsó rakpartra, és akkor rájöttünk, hogy úristen, itt van az, amiről beszélünk, hogy
hogy
akkor oda lehet menni, mert hogy amúgy ugye nem...
A víz jött oda.
Igen, és akkor oda jött a víz, és akkor így ezeken a akkor létező ilyen belső városi még levlistákon így Miki beírta, hogy lesz ez az esemény, és akkor így megjelent 100 ember.
Tehát az első alkalommal megjelent 100 ember. Ez nekünk megdöbbentő volt.
Ami amúgy így rögtön mutatta az, hogy ez nem csak bennünk létezik ez az igény a városban, hogy a Dunához, hogy mindenki szeretne nagyon közel lenni, csak valóban az van, hogy nincs zebra, szalakorlátok vannak, tényleg nem lehet lemenni, autók mennek, és hogy tényleg nincs kapcsolat, infrastruktúrális kapcsolata a városnak.
Sokan csatlakoztak hozzátok már az első időben, és mondjuk az más, hogy eljönnek egy eseményre, egy rendezvényre közönségnek, de hogy akik formálóivá váltak a szervezet.
Igen, ez egyre nőtt a szervezet, vagy a csapat, akkor még csak csapat, tényleg már az első alkalommal többen becsatlakoztak.
Hát igen, a Dávid ott jelent meg először, aki utána elég sokáig, egy 6-7 évig itt fontos tagja volt a vajónak, úgyhogy őt például ővel ott találkoztunk. Már
melyik Dávid? Hogyha...
A Varga Dávid. Ő volt a dizájnere a vajónak, uh-huh. Tényleg 10 éve át, vagy 8, nem tudom, nagyon sok ideig, és ő találta ki ezt, hogy vele kezdődtek azok, hogy építkezzünk. Ő egy építész, szobrász, és ő csinálta az első padot, és ő avval jött oda hozzánk, hogy építsünk egy padot egy stégre. És akkor ezt megépítettük, és akkor kezdődött az, hogy akkor így elkezdtünk barkácsolni, hát így csúnya szóval mondva, barkácsolni, és különböző bútorokat építeni a partra, és akkor ezt elkezdtünk megtanulni, elkezdtünk olyan emberekkel találkozni, akik hasonló dolgokat csinálnak.
Matyi említette ezt a tanult tehetetlenséget, ami ugye egy bénító hatás. Nektek voltak olyan alkalmak, amikor a közönségnek vagy a hivatalos vezetőknek nagyon nagy ellenállása látszott?
Talán volt ilyen.
Mindig simán, mint kés a
vajban? Nem simán. Hát azért a római parton azért volt egy nagy harcunk a Tarlós Istvánnal. A Szabi híd is az egy olyan dolog volt, amit azért...
Hát azért az a város egyik lüktető ereje a Szabadság híd is, ennek most már rendszeresen hosszabb időre való lezárása.
Igen, és amiért akartam kérdezni, hogy az önkormányzatisággal hogy álltok, mert azért az, hogy egy hidat kölcsönkértek egy hétvégére, az úgy tűnik, hogy egész jól tudtok tárgyalni.
Ez egy nagyon szép történet, vagy hogy mondjam, ott nem mi mutattunk példát, hanem maga a város mutatott példát, hogy 2016-ban a Fonoda villamos építése miatt a Gellért téren építették a villamost, és emiatt nem volt forgalma hídon, és akkor egy Facebook esemény készült, több civil szervezet, a kerékpáros klub, meg néhányan így kitáltuk, hogy na, akkor most valamit kéne így csinálni, és egy darab eseménynek megkérdett, egy piknik a Szabadság hídon, és erre oda ment. Tehát azonnal megtelt a híd, és utána egy hónapig, amíg nem volt forgalom rajta, végig ez történt. De akkor ez egy ilyen spontán volt. És akkor a következő évben, amikor volt forgalom a hídon, akkor azt gondoltuk, hogy hát ezt muszáj megismételni, mindenki szerette, miért ne lehetne. És igazából megvolt a példa az előző évből, amit nem mi csináltunk, vagy hát az emberek csinálták Budapestén. És akkor mi ezt tudtuk már folytatni, és igazából hát úgy kommunikáltuk, hogy erre nem meg az látszott az előző példában, hogy ezre szüksége van a városnak, és nem tudott nemet mondani a főváros erre. Akkoriban Tarlós István volt még a polgármester, főpolgármester, aki hát finoman szóval is nem volt a szívügye a Szabi híd, de mégis kénytelen volt erre rábólítani, hogy itt lehessen.
Igen, annak ellenére, hogy a vajó amúgy a római parti helyzet miatt amúgy nem volt, szóval, hogy
ott konfrontálottunk.
Nem, volt nem voltatok a kedvenc civil szervezet.
Nem voltak a kedvenc szervezet, de mégis még az önkormányzat is belátta, hogy ez egy annyira szeretett ügy, vagy ez a szabadsághit megnyitás, hogy szerintünk azért volt az, hogy tulajdonképpen nem tám, szóval, hogy csak így engedték, hogy
igen, nem végül is ezt a saját...
Nem tiltott.
Nem, igen.
Tűrt
volt, és valójában tényleg ez egy nagyon nehéz feladat, ez nem egy 10-20 fős civil szervezet feladata egy ilyen szintű rendezvényt lemenedzselni azzal, hogy a villamosok ne járjanak, kapcsolják ki a felső vezetéket, legyen hangosítás, legyen forgalomtechnikai terv, másfelé menjenek a pótlóbuszok. Szóval ez egy egészen komplex feladat. És,
de egyébként, tehát hogy részt is vettek ezek a megfelelő hivatalok, meg szervezetek, de maga az, hogy maga az csak, hogy ezt a hétvégére az egész híd egy civil szervezet felhatósága legyen, azért az is amúgy egy városi feladat lenne. De hogy ez végül is így született meg, hogy mi azt mondtuk, hogy oké, akkor inkább mi vállaljuk ezt a felelősséget, aha, hogy akkor legyen, csak legyen.
Talán én úgy érzékelem, ahogy mondod, de ez csak egy apró nüansz, hogy lehet, hogy nem a város feladata, mert mindenki feladat, hogy a városáról gondolkodjon, csak hogy hagyja egyáltalán, hogy ez legyen, mert hogy nagyon könnyű ellenállást találni, hát ha csak a kerékpárutak kialakításáról és az autósok és a kerékpárosok egymásnak ugratására gondolunk. Tehát, hogy számtalan érdekcsoport van. Ráadásul ott a hivatalnak, ahogy mondjátok, rengeteg mindenkinek mozdulnia és cselekednie kellett.
Hát szerintem erről lehet beszélgetni, hogy ez kinek a feladata, mert azért ez ugye maga, ez az egész szabadság megnyitás is egy olyan szempontból is szimbolikus dolog volt, hogy ez az átmeneti útlezárásoknak a módja, ez nem volt szintén Budapesten egy elfogadott dolog. Most mióta volt a szabadsághidon ez, azóta nagyon sok más kerületben is megjelent ez a jelenség, hogy csak mondjuk hétvégére zárnak le.
De legalább egy kis keresztutcát.
Vagy egy kis keresztutcát, meg ez az egész
mozgalom
átmeneti.
Talán az Andrássy úton ez az autómentes nap, az lehet, hogy már volt.
Az előbb volt korábban, de az is egy hasonló dolog, igen.
De hogy ez meg egy nagyon konkrét programhoz kapcsolódott, és akkor így csak az, hogy úgy amúgy egy spontán egy teret, amit úgy szeretnek az emberek, azt akkor most csak azért zárjuk le, hogy ott ne autóforgalom legyen, hanem valami más. Azért ez a szabadság idén nagyon nagy lökést adott.
És ez fontos szempont is lett a Vajó, vagy ez a munkásságában, hogy ez a kísérletezés, hogy mi próbálgat, hogy mondjuk azt, hogy ki szabad próbálni dolgokat, és hogyha simán lehet, hogy nem sikerül, sok ilyen volt a Vajónak a munkájában is, hogy nem sikerült, de hogy ezzel nem történik semmi, hogyha kipróbálunk valamit, mert azzal, hogyha jó és beválik, akkor tovább tudunk menni, és ha pedig nem, akkor pedig egy ideig nem öntöttünk valamit betonba, nem tettük véglegessé, hanem ha nem jó, akkor nem csináljuk. Ha jó, akkor pedig meg lehet folytatni, és lehet belőle hosszú távú projektet csinálni.
Hogy a kísérletezés, vagy nem ezt a szót használtátok, de a kísérletezés bátorsága az egy nagyon fontos jellemző, és már az előbb is firtattam ezt, hogy mennyire volt jellemző, hogy érdeksérelmekbe keveredtetek, vagy olyan helyzetbe, amikor valakikkel konszenzusra kellett jutni, tehát tök más volt vagy a tradicionális, hagyományos magatartás, vagy az érdeke épp egy csoportnak, ti meg valami újat, változást akartatok, ahol valamilyen kommunikációval, vagy valamivel párbeszéddel esetleg változást lehetett elérni egymásban.
Hát talán, én nem emlékszem ilyenre igazából. Nem. Szóval, hogy ez egy ilyen gerjesztett konfliktus, hogy az autós, vagy a biciklis, vagy mit tudom én. Szóval, hogy én ilyennel nem találkoztam. Talán az egyetlen, amikor ilyen valami ellen kellett mennünk, vagy az a római part ügye volt, amikor tényleg volt egy akarat, és mi azt mondtuk, hogy ez egy nem jó ötlet, ez nekünk nem szimpatikus, meg rosszat tesz a városnak, nekünk a római part az a példa volt, ez egy példaértékű helyszín volt, hogy azt szeretnénk, hogy mindenhol ilyen legyen, és akkor megtudtuk azt, hogy ott meg ezt meg akarják szüntetni, ezt az idilli állapotot, akkor az ellen felléptünk, és az ellen elkezdtünk szervezkedni. Ez volt az, amikor így konfrontáltunk, de sokáig el is felejtettük megemlíteni a római partot, mint projektünket, mert egyszerűen nem egy vajós projekt, sőt, és most már nem is mit csináljuk, hanem tényleg a helyiek, a fák a rómain, amit mi építettünk fel, az egy helyi csoport önálló életre kelt, ennek nagyon örülünk, és ez tök jó, most ültettek éppen el 101 darab fát a római parton múlt héten. És ezért egy kicsit nem is tekintettük ezt vajós projektnek a rómait, de ugyanakkor egy óriási siker. Szóval én azt hiszem, ez egyetlen nemzeti kiemelt beruházás, ami végül is nem valósult meg. Szóval ez egy nagyon nagy dolog, de hogy ez nem egy vajós dolog, hanem ez egy másik konfliktus volt.
Igen, emlékszem, mert egyszer meg is fogalmaztad még pár évvel ezelőtt, hogy a vajó mindig valamit létrehozni akar, valamit építeni akar, és ezzel azonosultok, nem azzal, hogy tiltakoztok mondjuk, vagy tüntettek.
Igen, azt gondolom, hogy...
Igen, hát nagyon leegyszerűsítve az volt az elején a mondásunk, hogy nem azt szeretnénk mondani, hogy ne legyenek autók a rakparton, hanem azról beszélünk, hogy egy zöld rekreációs helyszín legyen a rakpart.
Igen, ez egy fontos kommunikáció volt, hogy mindig az volt, hogy mi legyen, és mi ne azt mondjuk, hogy mi ne legyen, hanem azt mondjuk, hogy mi legyen. És végülis a rómainál is ez Ford billentette át a dolgot, amikor eljöttünk, hogy itt is ezt kell tennünk, és ne azt mondjuk, hogy ne legyen gát, hanem azt mondjuk, hogy legyen strand. És amikor ez átbillent, akkor billent át a döntéshozóknál is ez a kérdés.
Hogyan fogadták a budapestiek ezeket a dolgokat? Ugye a Szabi híd az egy, ahogy mondtad is az előbb, egy átütő siker volt, és arra is kíváncsi vagyok, hogy ott hogyan reagáltak az emberek, vagy lehet, hogy banális a kérdés, de hogyan viselkedtek ezzel a szabadsággal, hogy a villamosink közepén le lehet ülni. De igazából azt is szeretném kérdezni, hogy most a rakparti lezárásokon idén-nyáron viszont voltak olyan kritikák, hogy nincsenek is olyan sokan, meg lehet, hogy az emberek átestek ezen az élményen, hogy leülhetek az út közepére, és milyen jó, és érdekes. Már nem annyira érdekes, ez kicsit ilyen provokatív kérdés, de hogy hogyan látjátok a budapestiek, hogy reagálnak ezekre a dolgokra?
Hát azért ezek a terek úgy önmagukban fizikailag nagyon izgalmasak, mert ugye ezek amúgy autóközlekedésre kialakított terek, tehát semmi árnyékolás nincs rajtuk, és ilyen szempontból azért nagyon nehéz a funkciót megváltoztatni, mert azért hosszú távon nyilván teljesen más térberendezkedésnek kellene lenni, hogy ezek valóban komfortos, élhető területek legyenek. És ugye például a rakparton, meg egyébként a Szabadsághídon is az volt, hogy napközben, a tűző napon néhányan bókláztak arra, és amikor kezdett hűlni a hőmérséklet, meg kicsit hűsök volt, akkor így exponenciálisan növekedett az oda járók száma. Szóval, hogy ott olyan mértékben leképezi azt, hogy mondjuk miért fontos egy térrel foglalkozni, hogy az, hogy hány fa van rajta, van-e pár a kapu, mekkora a zöld felület, milyen a burkolat színe, hogy ezek a problémák ott nagyon élesen és gyakorlatilag látogató számban kimutathatóak. És hogy ezt lehetett látni végig. Rakparton végeztünk méréseket is, ott is nagyon szépen gyakorlatilag a hőmérséklettel arányos volt a látogatók száma.
De ezeken hosszú távon lehet változtatni, szóval ezért jó ez a kísérlet, hogy mi látjuk, hogy amikor délután, amikor már nincsen tűző nap, akkor mennyien használják. És azt gondoljuk, hogy ha előrébb hozzuk az árnyékos órák, vagy megnövék az árnyékos órák számát azzal, hogy például fákat ültetünk, akkor is lennének emberek. És ezt most láttuk a budai rakparton, most volt egy ilyen szerencsés helyzet tavaly, hogy a budai rakparton is egy hónapig
a
Láncid felújítása miatt kísérletezhettünk, vagy kipróbálhattuk, hogy milyen, és És ott korábban van, vagy hát a Pestin nincsen árnyék, csak ilyen, csak este, amikor nem megy a nap, de a budai oldalon már ilyen kettőtől, a nyugati oldalon a házak, illetve a fák, vagy a Gellért-hegy beárnyékolják, és ott már kettőtől voltak emberek. Szóval ez jó, olyannál kell alakítani a tereket, hogy lehessen használni, és hogyha így van kialakítva, akkor nagyon szerethetőek ezek a területek a város közepén, Dunaparton.
Volt, vagy említettétek az urbanisztikát, a város fejlesztés, itt szóba került a tervezés, építészet. Ezek eléggé korábban ilyen tudósoknak, vagy ilyen diplomával rendelkező szakembereknek a privilégiumai voltak. És úgy érzem, abból, ahogy ti ezt hétköznapiasítottátok, az a részvételnek egy különös dolog, hogy beeresztett a részvételt olyan ügybe, amelyek eddig speciális elvont szakkérdésnek minősültek. Nem jelentette ez konfrontációt ezekkel, vagy könnyű volt-e a szakembereket erre a hétköznapias együttműködésre rávenni?
Hát mi megéltünk olyan időszakot, amikor lehetett látni, hogy mondjuk az egyetemi oktatók így felfedezték, hogy mi mit csinálunk, és hogy látszott, hogy így nagyon megörültek, hogy akkor van egy példa, amit lehet mutatni.
Meghívtak órára esetleg?
Hát nem is órára, de volt hogy meg interjút csináltak velünk, meg szóval nagyon sok ilyen kutatásba adtunk interjút, tehát rengetegen írták a szakdolgozatukat a Vajóból, mert mondjuk egy tanár javasolta nekik, szóval és mondtam, de 5 szakdolgozat az elmúlt 10 évvel valószínűleg született, vagy még több különböző témákban, úgyhogy igazából így olyan volt, hogy úgy mintha a világot kénytelenek lettek volna beengedni az akadémiába. Én úgy éltem meg legalábbis.
Én is úgy látom, hogy azok a kutatók, vagy azok a szakemberek, akik így nyitottabban kapcsolódnak ez a témához, vagy tényleg így jobban ismerik a világban, hogy milyen irányokban megy a várostervezés, azok nagyon szerették a Vajó projektjeit, vagy szeretik, és de azért már mindenkiben kezd átformálódni ez.
Szembenézünk a realitásokkal, és feltesszük azt a kérdést, hogy kinek van hatása a város alakulására. Ugye akkor régen mindig valami urbanista szakembert vettem volna elő, vagy egy építészt. Igen, hogy ennek az építészmérnöknek, vagy főtervezőnek mekkora hatása van a városra. Ti megjöttetek lakosként, vagy civil aktivistaként, és legalább akkor a hatásotok lett a városra, de lehet,
hát szerintem ez a kerékpáros klubnak a története is mutatja, hogy gyakorlatilag ott is akkor sikerült áttörést elérni, amikor egy mozgalom megjelent, aki a kerékpáros infrastruktúrát követelte a városban.
Igen, és ha azt veszük, hogy a város nem csak házakból és utakból és betonból áll, hanem emberekből, akkor ez teljesen logikus persze.
Ami érdekes itt számomra, hogy egyre, tehát hogy mennyire korszerű ez a korszellemhez kötődik ez az egész tevékenység, hogy ha már nagyon kevés olyan szakterület van, amit egy szakma tud birtokolni, tehát hogy itt találkozása van, most én az előbb felsoroltam, de valószínűleg még 4 másik a közösségi viszonyokban járatosokat, a közlekedéssel foglalkozókat, és sok mindenkit lehetett volna, vagy lehetne felsorolni. Szóval, hogy ez egy találkozási pontja a sokféle szakmai megközelítésnek, ezzel így szembesültök nyilván, de hogy ez megélitek ezt, hogy ez most egy ilyen úttörő dolog, vagy jó ebben lenni?
Jó ebben lenni, az biztos, azért vagyunk benne. Most már talán, hogy egy kicsit nyitottabbak a város, nyitottabb a főváros, vagy a kerületi önkormányzatok is. Vannak mindenféle fórumok arra, hogy ezek a különböző típusú szakmák, szakterületek találkoznak, és ütköztessék a véleményüket. És szerintem ezekből nagyon jó konszenzusok tudnak kialakulni, vagy ha nem is konszenzusok, de legalább megismerik egymást ezek a szereplők, és el tudják mondani az érveiket, hogy miért így vagy úgy szeretnék. És szerintem ez, ha nehezen is halad, meg nagyon Magyarországon egy csomó olyan viszonyrendszer van, ami miatt ez nagyon nem tud gördülékenyen menni, de azért ezek a szakmák szerintem megértik egymást. Legalábbis most már nem azt mondom, hogy megértik egymást, de kommunikálnak egymással valamelyest.
Korábban firtattuk az önkormányzat szerepét, hogy lehet, hogy nem az önkormányzat feladata, hogy ilyen jó dolgokat létrehozzon a városban, de a feladata, hogy hagyja, hogy ezek megtörténjenek.
Hát pontosítanám nem csak, hogy nem csak az önkormányzat, én azt úgy gondoltam annak idején, igen, de akkor... Igen. De azért leválok ki.
De azt akarnám kérdezni, hogy egy ideális városban szerintetek ez hogy működik? Tehát ugye a hivatal az egy hivatal, az mindenféle keretek között mozog, az emberek között meg azért sokfélék vannak nagyon elszállt ötletek is, tehát nyilván nem lehet mindent hagyni, hogy lehet ezt jól csinálni szerintetek?
Hát szerintem egy ideális városban sokkal több folyamat ilyen részvételi tervezéssel, ennek nyilván megvannak a korlátai is, de hogy egyrészt, hogy sokkal több információja van a lakosoknak, hogy mi, hogy és miért történik. Tehát, hogy akár egy menetrend, hogy alakul ki, vagy hogy ez az utcasarok, hogy néz ki, hogy akár egy társasházban miért úgy olyan színű lesz a fal, vagy miért nem lehet felszerelni az ereszt, ami miért nem lehet megszerelni. Tehát, hogy szerintem van nagyon sok dolog, amiben nincs is információ. Tehát az iskolában például nagyon sok olyan dologról egyáltalán nem tanulunk. Tehát mondjuk egy érettségig úgy jut el az ember, hogy nagyon sok ilyen praktikus dolgot, ez ilyen klasszikus, hogy sárga csekket sem tudjuk befizetni egy érettségivel, miközben utána hátrálva életünkben ez egy nagyon fontos feladat lesz. És ugye pont a város működésében is van rengeteg ilyen téma. Gyakorlatilag erről nem tanulunk az iskolába, tehát hogy az urbanisztika, vagy ez a várostervezés, ez egy ilyen nagyon...
Hát vagy akár a demokrácia, hogy még nagyobb szavakat...
Akár a demokrácia. Szóval szerintem egyáltalán az információ mennyiségének is sokkal többnek kellene lenni, tehát hogy akár ezek a tervezési folyamatokat mondjuk már az iskolába tanítsák, meg mondjuk a fenntarthatósági kritériumokat, hogy lesz fenntartható, akár a megoldásokat, szóval egy ideális helyzetben arról mindenkinek kéne tudnia, hogy lehet napelemet telepíteni egy háztetőre, hogy miért fontos az, hogy mélegelő legyen egy városba, mert most jelenleg az történik, hogy az önkormányzat, meg egy civil szervezet iszonyatos kevés erőforrással gyakorlatilag új tudományos ismereteket próbál közvetíteni a lakosságnak.
Igen. De amit még hozzátennék, az ideális városban szerintem a lakó az otthonának érzi a várost is, és ezért tesz érte. Szóval úgy értem, hogy amikor meglátja, hogy nem tudom, ezért nem működik az egyik lámpa, akkor felhív, mondjuk van a járókelő, most már az is ezt csinálja a járókelő platform, hogy be tudom jelenteni, hogyha valami nem működik. De vagy az is lehet akár, hogy meg is csinálom. Vagy ha látom, hogy valami nem jó így, akkor megpróbálok érte tenni, hogy ezt megjavítsam. És úgy kezelem a várost, mint az otthonomat. Szóval persze nem annyira személyes, mert több mások is laknak benne, de mégiscsak az otthonom része, mert minden nap ott megyek át azon a téren, és hogyha ott látom, hogy ott nem tudom, kevés az árnyék, vagy leesett egy szemét, akkor azt felveszem, vagy megpróbálok elültetni egy fát, vagy megkérdezem az önkormányzatot, hogy lehetne elültetni ott egy fát. Szóval, hogy próbálok részese lenni az alakításának. Szerintem egy ideális városban, hogyha az ember, vagy a lakók megpróbálnak megpróbálják alakítani a lakóterüket, akkor az olyan alakul, amiben jó élni. Szóval hogy ők teszik saját maguknak élhetővé a várost.
Te hogy mondtátok, hogy a teraszok nem nagyon vannak, hogyha a teraszon az asztaltól a széket arrébb tehetem, akkor lehet, hogy a teraszt is arrébb lehet egy idő után tenni. Tehát az ember megtapasztalja, hogy van tevőképességem, nem tudom, létezik ez a kifejezés, de hogy tevőképes vagyok, akkor az hirtelen lendületet adhat, hogy mégiscsak neki fogja.
Igen, meg hogy szerintem az, hogy legyen nagyon sok olyan dolog, aminek látszik a hatása. Tehát, hogy szerintem az, ami még nagyon hiányzik, hogy amit ugye pont így mostában olvastam a járókelőről, hogy ilyen függőséget okozott, hogy látták, hogy bejelentik, és akkor utána tényleg megjavítják. És hogy ez valószínűleg egy ideális városban ez így van. Tehát, hogy ez növeli a motivációt, hogy egyetem figyeljünk valamire, hogy bejelentsük, hogy foglalkozunk vele, gondolkozunk rá, hogy aztán tényleg történik-e változás. Mert ugye ez is a hivatalok működéséből adódóan gyakorlatilag egy állampolgárnak az nem áll össze, hogy eltelt 2-3 év mondjuk egy folyamatban, és akkor na most megtörtént valami. ugye az életünkben ilyen sokkal gyorsabb változások azok, amiket regisztrálunk.
Itt így előképként a kritikám ezt mondtátok, hogy az egy ilyen nagy felszabadító érzést adott, de nekem kicsit ugyanez a kategória a romkocsma kultúra, hogy ugye egy fiatal generáció akart saját magának közösségi teret, ami nem a közösségi ház, vagy a művelődési ház, meg nem az iskola tornaterme,
hanem nem egy hivatalos.
Egy olyan közösségi tér, amit mi tudunk a saját arcunkra, vagy a saját ízlésünkre formálni. És ugye Budapesten ez is egy ilyen nagy sikersztori lett. Ebben nem volt kérdés, de mit gondoltok erről?
Igen, ez egy sikersztori lett, és tényleg nagyon jó volt. Talán ez már leáldozóban van, vagy nem tudom.
De hogy ez rokonítható azzal, amit ti csináltok, hogy azt mondjátok, hogy itt van egy használatlan terület a Dunaparton, akkor ezt kérjük egy évre, és csináljuk.
Igen, ez igazából ebben hasonlít arra, hogy ott volt egy kihasználatlan terület, egy kihasználatlan ingatlan, és oda vittek be funkciót. Szóval ez az, ami ebben hasonlít, igen, amit mi csinálunk, hogy mi is olyan tereket próbálunk felfedezni, ami vagy kihasználatlan, vagy alulhasználat, vagy most egy ilyen monofunkciós, mint a rakpart, hogy egyetlen dologra használjuk a közlekedésre, miközben még akár, hogyha marad rajta a közlekedés, akkor is még be lehet mellé tenni még 5-6 funkciót. És igen, ez ebben hasonló, hogy mi is azt mondjuk, hogy ezeket a funkciókat kell egy kicsit vagy beletenni, vagy átváltani, átkapcsolni.
Én azért szoktam tekinteni egy ilyen nagy tanulságra is ebből a romkocsma történetből, hogy azért azt látjuk, hogy ott a jelenlegi kerületben ez a folyamat jelen pillanatban óriási nagy konfliktusokat okozott. Vagy szóval, hogy jelenleg egy nagy feszültség van gyakorlatilag ebből a... amit ez kezdett el. És hogy... szóval, hogy azért itt nagyon fontos, hogy gyakorlatilag a szabályozás és ez teljesen kimaradt ebben a folyamatban. Szóval, hogy azért ez, hogy megengedünk mindent egy városban, ezt nem lehet elvárni.
Hát és van, aki erre nagyon gyorsan ugrik, és ez általában a gazdasági érdekeltségű szereplők, azok nagyon gyorsak tudnak ilyenkor a helyfoglalásban, vagy a funkció.
Igen, itt talán visszaérünk az ideális város, hogy az önkormányzat és a lakosság, vagy a civilek szerepe, hogy hagyni, de ugyanakkor figyelni, rá szabályozni.
Szóval,
nyilván közösen lehet ezeket a kereteket.
A legnagyobb félelmünk a rakparttal, mi azt mondjuk, hogy nagyon jó lenne, hogyha a pesti rakpart hosszú távon autómentessé válna, és zöld felületek lennének, de azt is látjuk, hogy ez egy turisztikailag a legfrekventáltabb terület Budapesten, és hogy itt azonnal ugyanaz meg tud történni, mint ami a 7. kerületben, hogy csak a turisták használják, és a helyi lakosok már nem mennek be. Uh-huh. Most nem is a vendéglátás, de az is, hogy teljesen átalakul, és a turisták veszik át szóval ők veszik birtokba ezt a területet, és emiatt kiszorítják a helyieket. Akár az árak miatt, vagy akár azért, mert olyan sokan vannak, hogy nem férünk el. És ez, amire nagyon figyelni kell szerintük az átalakításnál, hogy mindenképpen legyenek olyan funkciók benne, amik a helyieket szolgálják ki. Hogy a helyieknek legyen inkább rekreációs terület, mint egy turisztikai látványosság.
Tehát a romkocsmákra visszatérve, azok nem szomszédsági pubok lettek, ahova oda járnak az ott lakók, és egyébként tök jól érzik magukat, hanem a világ minden részéből érkeznek arra a hétvégére csak ilyen, hogy mondják ezt, hogy jó, kieressze a gőzt, és ez valószínű az ittenieknek nehezen viselhető keretet jelent. Ugyanakkor megtiltani is egy komplikált dolog. Szóval
hát nehéz, de hogy azért ebből szerintem érdemes tanulni ezekből a folyamatokból, pláne, hogy egy városban ez megtörtént.
Az előbb szóba került már a rakpart. Ti hogy látjátok, hogy most a alsó rakpartnak a kialakítása kapcsán már erre utalás is volt, hogy láthatóan a fővárosi önkormányzat valamilyen formális megegyezésre is törekszik, tehát nem csak a legerősebb bika cselekedhet, hanem hogy valami
módon... mond ki.
Igen, hanem felhívnak arra, hogy minél többen próbáljanak meg valamilyen szempontot érvényesíteni. Hogy látjátok ti ezt? Van-e ebben valamilyen részvételetek vagy érdekeltségetek?
Hát elindult egy folyamat, hogyha mi azt szeretnénk, hogy hosszú távon tényleg végig sétálható legyen a rakpart, és egy zöld felület alakuljon itt ki. És elindult egy fórumot biztosított a főváros arra, hogy civil szervezetek...
Tehát pusztán asztal köré ültette őket?
Pusztán
asztal. Na, de azért adott valami biztatást is, hogy ennek valamilyen konzekvenciáját, ami itt most megegyezés lesz, talán vállalja.
Hát ugye volt egy javaslata a főpolgármesternek a programjában, van az, hogy ugye az autókat kivezetik a rakpartról. Igen. És akkor ezt ugye bejelentették nyáron, vagy tavasszal, hogy ez jövő nyáron meg fog történni. Erre lett egy elég nagy felháborodás. Az autóklub képviselte azt, hogy hát ez azért nem járja, hogy jövő évtől már nem lehet ott autóval közlekedni. És ebből alakult ki egy olyan folyamat, hogy mindemellett pedig ott volt hát közel 20 olyan civil szervezet, akik fenntartható közlekedés egyéb témában foglalkoznak a várossal, akik meg egy szinte még erőteljesebb álláspontot képviseltek, hogy már ezen a nyáron már át kéne adni a rakpartot a helyi lakosoknak, és akkor ebből volt néhány fórum, amiből végül is született egy nyilatkozat, ami mindegyik fél számára elfogadható volt, és ezzel így megindult egy ilyen hosszabb folyamat most, ami ugye azt mondja, hogy ez gyakorlatilag ilyen lépésről lépésre lehet majd megcsinálni a
rakpart. Tehát nem a múlt évre, és nem is erre az
Igen,
évre, hanem
hogy holnap sem lesz még autómentes.
És visszaalakításnak is, tehát próbálkozásoknak is, ha jól értettem.
Igen, tehát hogy lesz esélye. Most például idén nyáron, amennyire látjuk, hogy lesznek újabb ilyen tesztidőszakok, tehát hogy bizonyos időszakokban teljesen lezárni a nyáron, amikor mondjuk sokkal alacsonyabb amúgy is az autós forgalom, még a iskolai időszak alatt is, hétvégére, csütörtök, péntek estére is. Szóval elkezdeni ezzel, amit mondtunk, ez a kísérletezni, meg tesztelni, hogy mi az, amit igazából még tud koordinálni, meg logisztikailag megoldható, és mégis ez a több funkció tud egymás mellett működni, és ebből minél több tapasztalatot szerezni, az, hogy hosszú távon igazából hogy lehetne átalakítani ezt a területet, ami ugye a konszenzus volt ebben, hogy azt tulajdonképpen mindenki elfogadta, hogy hosszú távon innen ki lesz vezetve az autóforgalom. Itt a vita körül volt, hogy ez milyen gyorsan fog megtörténni, és milyen lépésekbe fogunk oda eljutni.
Ez egy hosszú folyamat, ez látszik, hogy ez az egész várostervezés, most már látjuk, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. Ha mondjuk házat tervezünk, az is 2 év, mire, vagy 3 év, mire ott elkészül a ház, és ez a városban ez egy 10-es szorzó van, de azt gondoljuk, hogy ez nem tegnap kezdődött, vagy nem az aláírással kezdődött el ez a folyamat, hanem mondjuk 15 évvel elkezdődött, és akkor most még van hátra egy 5-8-10 évünk, és akkor az jó lesz. Vagy olyan lesz, amilyenek mi szeretnénk látni. De és ehhez hozzá fognak szokni az emberek. Szóval, hogy már most látszik, hogy ahhoz képest, amikor alakult a Vajó 2010-ben, ahhoz képest már egészen másképp gondolkodnak az emberek, és gondolnak erre a témára az emberek. És például az, hogy mi legyen, vagy hogyan alakítsuk át a rakpartot, ebből 2014-ben írt ki még a Tarlós-féle főváros egy pályázatot a rakpark néven, aminek a tervei még mindig alakulnak, és van egy nyertese ennek a pályázatnak, mert abban is az volt, hogy ott zöldítés, és sokkal inkább élhető legyen a rakpart, és ezeket a terveket kell módosítani abban az irányba, hogy minél inkább használható legyen.
Hát azért itt a folyamat jelleg, tehát hogy ha eddig nem volt cselekvés, akkor a cselekvés, amikor megjelenik, akkor szeretne hirtelen cselekedni, és hirtelen, szóval a rövid távfutóknak a terepe szokott lenni az első pillanatban, de hogy itt hosszú távfutás van, hogy akkor már sportnyelvén maradjunk, azért ez mindannyiunknak egy nagyon komoly tanulás, valószínűleg a hivataloknak is, meg hát a civil kezdeményezőknek is, tehát hogy ez hosszú idég. Tehát nektek még azt kérdezem, hogy hogy elég komoly mozgások vannak körületetek, ezt tudjuk is, meg most is szó volt erről, de hogy láttok-e arra esélyt, hogy ez az ügy, ez a város és folyó, és egyáltalán ez a városnak a készbevétele és mozgósítása, hogy ez valami olyan hídszerepet is betölthet, ami ezt az iszonyatos szétpontosodott magyar vagy budapesti társadalmat egy picit összesegít. Tehát, hogy láttok, vagy mennyire jellemző a ti mozgásteretekben, hogy abban ilyen és olyan mentalitású, vagy ilyen és olyan elköteleződésű emberek is bekötődnek, vagy inkább egy speciális érdeklődésű, hogyha ez most érthető?
Hát szerintem azok, akik használják a tereket, például most idén a 11. kerületben is volt egy ilyen placemaking, teremtő projektünk a Albert falván, hogy ott azért jók ezek a közteri projektek, mert tehát, hogy mindenki használja. Uh-huh. Szóval, hogy ott én szempontból nem is annyira kapcsolódnak a Vajóhoz, mint szervezethez, tehát ők az árasztópartot ismerik, és oda járnak a Dunához, meg kutyát sétáltatni. Azt, hogy most ezt egy város és folyó nevezetű civil szervezet csinálja, az arról információs tábla kín volt, de nyilván nincs magához a szervezethez érzelmi kötődésük. De hogy azt lehet látni, hogy és nyilván úgy kell nekünk is az ilyen területeket fejleszteni, hogy az mindenféle célcsoportnak és mindenféle lakosnak a közös jót szolgálja, és mindenkinek jó legyen.
De köztere, szóval benne van a nevében is, hogy ez köztér, az mindenkié, és igazából ebből a szempontból lehet valamilyen kohézió ebben, hogy tényleg mindenki használja, szóval mindenféle társadalmi réteg, mindenféle politikai beállítottságú ember, szóval tényleg mindenki használja, és nem tudom, nem miért csináltunk ezekre felméréseket, hogy ki milyen szavazó, de azt gondolom, hogy ez ilyen pártokon átívelő dolog, hogy használja valaki a Dunapartot, hogy szereti a zöldet, szóval ezek ennyi, ebből a szempontból lehet hídszerep.
Hát meg azért ezek a viták nagyon gyakran így úgymond a propaganda gépezet által gerjesztettek, szóval, hogy ott mindig kiderül, hogyha
akkor az a kérdés, hogy kiszorítható-e a politikai kommunikáció ezekről a valóságos vitákról, mert ugye a politikai kommunikációnak ez az egyik legnagyobb rákfenéje, hogy valami megfogalmazott, hogy megfogalmazott a hűség jegyében mindenkit egyen irányít, és itt pedig kihagyható-e, hogy nem most ebben a dologból itt most a rakpart közlekedése, vagy a nem is tudom melyik volt, talán a Petőfi híd alatti területnek a fiatalok által igénybevétele, vagy a Lánchíd építése kapcsán a koncerteknek ott a megtartása. Tehát, hogy ezek kisöprik-e onnan ezt a borzalmas
hát nyilván nem lehet ezzel az erőforrással szembe menni, de szerintem arra kell törekedni, hogy minél jobban csak arra az adott témára koncentráljunk a kommunikációba, tehát hogy mi erre tudatosan figyelünk.
Meg a konkrét cselekvés is talán valami egyetértést tud teremteni, nem?
Igen, talán ez, hogy bevonjuk...
Tényleg beszélnek erre benneteket,
hát bocsánat. Hát az, hogy bevonjuk az embereket, az segíti ezt. Az biztos, hogyha megengedjük azt, hogy és nem megengedjük, sőt, akarjuk, meg arra ösztönözzük az embereket, hogy jöjjenek oda, és velünk együtt fessék be a padokat, és az, hogyha valaki azért ezt tudatosan csináljuk, és nehéz, sokkal nehezebb, mint hogy bérelünk egy festőt, hogy fesse be, de azt szeretnénk, hogy amikor lerakunk egy padot, akkor jöjjenek oda a helyiek, bármilyen szavazók, és fessék be a padot, és amikor befesti a padot, és része annak, hogy ez itt változás történt, akkor ez már a magáénak érzés, akkor ő is tudja, hogy ez nem ettől függ a dolog, hogy ez kicsinálta, az a lényeg, hogy ez jó legyen.
Még a vége felé azt kérdezem, hogy van jó néhány olyan tevékenység, amelyik majdnem ilyen semmiből megteremthető, de azért volt számtalan olyan nagyon nehéz és ilyen elég felelősségteljes dolog, amiben belefaktatok, amihez erőforrás támogatás kellett, hogy ennek a megteremtése vagy előteremtése ez hát nem is jó szó, hogy könnyen mente, hanem hogy volt valami speciális üzenetetek, vagy voltak valami nagyon ügyes pályázatírók, vagy ilyen tárgyaló emberek, vagy hogy lehetett. Tehát van-e valami titka ennek, vagy semmi?
Hát szerintem ez nagyon egyedi, nem ilyen szempontból. Mi nagyon sokáig azért önkéntes rengeteg alapon önkéntes csináltuk. Az első 7-8 évben elképesztő mennyiségű önkéntes munka került ebbe, és most az elmúlt 4-5 évben már szerintem, meg egyrészt olyan nagy projektjeink vannak, hogy ezt nem lehet önkéntes, teljesen önkéntes alapon működtetni. De hát az elején nagyon sokat számított az a beletett önkéntes, tehát hogy néhány olyan fordulópont mögött azért az önkéntesek ideje és esze volt ott.
Nagyon-nagyon sok önkéntes, hát például egy ilyen Szabi híd megvalósításához, hogy ott forgalmat terelni, meg nem, tehát ott szerintem folyamatosan 10 önkéntes volt ott, még egy hétvégén keresztül, no 24-ben, és azért ez nagyon sok ember kell hozzá, és tényleg ezeken múlottak a korábbi dolgaink, hogy, hogy nagyon-nagyon sok energiát beletettek az emberek. Voltak
támogatóink. Voltunk a Szimatonon is, úsztunk a Szabadsághídér. Szóval voltunk ilyen extra adománygyűjtő kampányokban, amikor például kiderült, hogy egy viszonylag nagy projektet gyakorlatilag nulla támogatásból kell megcsinálnunk, akkor például fordultunk ilyen egyéb adománygyűjtő megoldásokhoz.
Most látjuk azt, hogy manapság, amikor sokkal nehezebb helyzet, nagyon sok civil szervezet, nagyon sok olyan ügy van Magyarországon, ami sokkal fontosabb a társadalom egészének a szempontjából, nem tudom, sajtó, vagy egészségügy, oktatás, akkor nagyon nehéz adományozókat, vagy önkénteseket bevonni.
Ez érezhető?
Ez érezhető. Mm. Hát meg egyszerűen nincs is, hogy mondjam, szóval mi is látjuk, hogy ezek az ügyek fontosabbak, és ezért nem is tudunk kérni, vagy nem is várjuk el az emberektől, hogy nekünk segítsen, amikor vannak tényleg fontosabb ügyek.
Már csak az utolsó kérdés, hogy van-e most valami közvetlen dolog, amire nagyon készültök, tehát van-e valami egy olyan új ügy, vagy korábbi ügynek a folytatása, tehát van-e most...
Vagy mi izgat titeket most a legjobb?
Hát a rakpark kérdés az, ami most nagyon izgalmas, hogy mi lesz jövő nyáron, illetve amit említettem, az árasztópart, hogy ez hogy tud tovább fejlődni, alakulni.
Az jövőre már a harmadik éve lesz az árasztópartnak, ez egy teljesen új köztér, aminek még a neve is sokaknak nem mond túl sokat. A 11. kerület szélén egy gátot alakítunk át köztérre. Igazából ez egy ilyen használaton kívüli. Az tényleg az egy tipikus placemaking projekt, ott soha nem volt semmi.
Közel egy órát most a vajóról beszéltünk. Köszönjük, hogy eljöttetek. Nekem még az jutott eszembe, valahol olvastam egy ilyen felkiáltást, hogy nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk, hogy ti egy csomó esetben rá lehet ismerni erre a dologra, hogy így történt. Köszönjük a vendégeink a mai esti beszélgetésben, Lohász Cili és Tömör Miklós voltak.